Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ünnepélyes keretek között átadták és megáldották Geszteréden a Szent Anna katolikus óvoda új épületét. Az ünnepélyes átadón hétfőn beszédet mondott Palánki Ferenc, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megyés püspöke. Az új 84 férőhelyes óvodaépület a legkorszerűbb nevelési és fejlesztési lehetőségeket nyújtja a gyermekek számára. Három csoportszobát alakítottak ki, továbbá melegítő konyhát az étkeztetés feltételeinek biztosítására, tornaszobát, amely a gyermekek mozgásfejlesztését szolgálja, valamint egy sószobát az egészségmegőrzés segítésére. Az udvar sem maradt érintetlen, korszerű játszóeszközöket telepítettek, hogy a gyerekek szabadtéri játéka is biztonságos és élménydús legyen. Orbán Viktor január 20-án a magyar EU elnökség eredményeit értékelő konferencián tart előadás Budapesten, így nem lesz ott Donald Trump beiktatásán, tudta meg az Index Havasi Bertalantól, a miniszterelnök sajtófőnökétől. Donald Trumpot még a tavaly november 5-i elnökválasztáson választották meg ismét az Egyesült Államok elnökévé, de beiktatására csak a jövő héten kerül sor. Sikerrel zárult a gazdaságpolitikáról szóló 14. nemzeti konzultáció, amelyre 1.350.690 válasz érkezett, közölte Hídvégi Balázs. A 11 kérdése elsöprő többségben 95-99% közötti arányban a kormány javaslatait támogató válaszok születtek, ami azt mutatja, a semlegességre alapuló új gazdaságpolitika kapcsán nemzeti egyetértés van, ismertette a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hangsúlyozta, hogy a kormány megerősített támogatással vághat neki a 2025-ös évnek. A kabinet idén a tavainál több forrás biztosít a Magyar Falu programra, közölte a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a közösségi oldalán. Gyopáros Alpár azt mondta, elsőként a kis településeken működő civil szervezetek számára biztosítják a falusi civil alappályázati lehetőségét jelentős 5 milliárd forintos keretösszeggel. Felhívta a figyelmet arra, hogy idén is lesz pályázat az 5000 fő alatti lélekszámú települések önkormányzatainak infrastruktúra fejlesztésére. Közölt azt is, a falusi csok, az áfa visszavigénylés lehetősége és a most januárban elindult vidéki otthonfelújítási program mind felülről nyitott kerettel bír, azaz valamennyi hiánytalan, ha a követelményeknek megfelelő kérelem számíthat a pozitív elbírálásra. Ismét nő a migrációs nyomás a magyar határon, mondta el a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 állami televízióban. Bakondi György kifejtette, tavaly a balkáni úton egész évben érvényesült a kerítés terelő hatása, a magyar és a szerb rendőri aktivitásnak is köszönhetően, de amíg az év első 10 napjában 49 határsértőt fogtak el tavaly, most ugyanebben az időszakban már 461-et. Az Oroszországból érkező cseppfolyósított földgáz importjának teljes betiltását sürgeti az Európai Unióban Lengyelország és további 9 tagállam. A Politico brüsszeli újság úgy tudja, a kezdeményezők nem csak a gázimportot szankcionálnák, a tiltás az orosz nukleáris hűtőanyagra is vonatkozna, ami érinthetné a Paks 2 projektet is. Csehország felkészült arra, hogy az oroszról átálljon a nyugati irányból érkezett kőolaj használatára, jelentette be a cseh kormányfő. Petr Fiala kiemelte, ország a 60 év után válik függetlenné az orosz barátság kőolaj vezetéktől. Oroszország ma több mint 40 rakétát és 70 drónt vetett be Ukrajna ellen egy nagyszabású támadás keretében. A megszállók az energiaszektort vették célba, közölte Telegram csatornáján Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök hozzátette, hogy a rendszer működőképes maradt. Ideje áttérni a háborús gondolkodásmódra, jelentette ki a NATO főtitkára Brüsszelben a szervezet katonai bizottságának találkozója előtt. Ez azt jelenti, hogy további beruházások által még erősebbé kell tenni a szövetség védekező és ellenálló képességét, fejtette ki Mark Rutte. Szavai szerint Oroszország kibertámadások, merényletek, szabotázsakciók és egyéb fenyegetések formájában megpróbálja meggyengíteni a demokráciát és elrabolni a szabadságot. Bizalmi népszavazás kezdeményezett maga ellen a szerb államfő. Alexander Vučić ezt azután jelentette be, hogy egy felmérés szerint a lakosság 61%-a támogatja a kormány ellenes tüntetéseket, 52%-a pedig az elnököt is leváltaná az újvidéki pályaudvaron történt baleset után. A tragédiában, amelyben az épület előteteje szakadt le, 15-en elhunytak és felelősöket azóta sem találtak. Végül az időjárásról. Hajnalra sokfelé zúzmanás köd képződik, holnap erősen felhős, borult lesz az ég, számottevő csapadék nem hullik, csak szitálás, hószálingózás, gyenge havazás fordulhat majd elő. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban -3 és -2, napközben aztán +3-4 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Januárban is szélesre tárja kapuit az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, amely Egerben és Jászberényben inspiráló és biztonságos környezetben minőségi és korszerű képzési kínálattal, családias hangulattal várja leendő hallgatóit. Látogass el nyílt napjainkra január 21-én Egerbe, 22-én pedig Jászberénybe. Ismerd meg az intézmény képzési kínálatát, tudd meg mindent a felvételi eljárásról, pillancs be a hallgatói életbe. Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre február 15-éig. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned.
30. jubileumi újévi koncert.
2025. január 18-án 18 órai kezdett el a Hotel Egerben.
Kezdjük az új esztendőt fergeteges szórakozással, pezsgővel, a legismertebb operett dallamokkal, keringőkkel.
Jegyek válthatók Egerben a Turinform irodában, illetve online a jegy.hu-n.
Reklámot hallottak.
Nézem a tó vízét, hallom a hangzenét, és látom az égbolt hulló csillagát. Mint közönyös idegent, úgy érzem a végtelent, valahol egy gyermek sír, és semmi se jó, ami hír. Oly sok a szenvedés, a jó indulat kevés, az ostobasággal szemben végtelen. Világra jövünk valahol, és az élet néha pokol, ha valahol létezel, mondd, miért tűröd el. Békét adj, Uram, kérlek, háborgó szívemnek, békét és reménységet a megszületendő gyereknek. Békét adj, Uram, kérlek, háborgó szívemnek, békét és reménységet a megszületendő gyereknek. Hallom a híreket, nézem a képeket, miért kell, hogy így legyen, ó Istenem? Annyi a szenvedés, és a segítség kevés, ha valahol létezel, mondd, miért tűröd el. Békét adj, Uram, kérlek, a háborgó szíveknek, békét és reménységet a megszületendő gyereknek. Békét adj, Uram, kérlek,
Szentek, szent életű emberek.
Remete Szent Pál hitvalló. Egyiptomban született 228-ban, ott halt meg 113 éves korában. A mai Egyiptom alsó Tebaisz nevű tartományában született. Szülei korán meghaltak, így nagy vagyon örököse lett, amelynek egy részét jótékonykodásra fordította, a másik felét tanulmányaira áldozta. Amikor kitört a Décius féle keresztény üldözés, a 15 éves Pál a tébai sivatagba menekült azzal a szándékkal, hogy majd az üldözések után visszatér. A pusztában a hegy lábához érve egy tágas barlangot talált, abban csobogó patakot. A barlang felső nyílásán besütött a nap, s a bejárata előtt egy nagy pálmafa zöldelt. Ezt a szép helyet választotta lakhelyéül. Amikor lecsendesedett a keresztények üldözése, akkor sem tért haza. 90 esztendőt töltött ott, Istennek élve. Ez idő alatt Istenen kívül senki sem tudta, hol tartózkodik. A pálmafa leveleiből köntöst készített magának, a fa gyümölcseivel táplálkozott, a forrásvize italul szolgált, ezen kívül semmire sem volt szüksége. Napjait reggeltől estig Istennel töltötte, sőt éjszakáit is nagyon sokszor imában és elmélkedésben virasztotta át. Amikor 113 éves volt, és már 90 évet töltött a pusztában anélkül, hogy emberrel találkozott volna, meglátogatta őt Szent Antal remete, mert egy látomásban Isten tudtára adta, hogy rajta kívül a pusztában él még egy másik remete is. Pál eleinte nem akarta beengedni barlangjába, de végül kitárult a szíve és az ajtaja is a vendég előtt. Isten akkor csodálatos módon egy holló által egy egész kenyeret küldött nekik, pedig 60 éven át csak fél kenyeret ejtett le naponta ez a holló. Az egész éjszakát imádkozva töltötték el. Másnap reggel Szent Pál azt mondta, hogy hamarosan meghal, ezért arra kérte Antalt, hogy hozza el a Szent Atanásztól kapott köpenyét, amellyel majd betakarja holttestét. Antal miután elbúcsúzott tőle, hazaindult a köpenyért. Otthon elragadtatásban látta, hogy Pál lelke a szentektől és angyaloktól kísérve az égbe emelkedik. Amikor elérkezett Pál barlangjához, ott találta remetét térdelve, széttárt karokkal, mintha csak imádkoznék. Beburkolta a kért köpenybe és eltemette, de nem volt szerszáma, amivel sírt ásson. Ekkor két oroszlán vágtatott elő a rengetegből, és körülnyaldosták a halottat. Majd hirtelen két első lábukkal akkora gödröt váltak a homokba, amekkora elegendő volt a test befogadására. Miután Szent Antal megáldotta őket, visszarohantak a kőrengetegbe, ő pedig, mint drága erekét, magával vitte Szent Pál pálma ágakból készített köntösét. A hagyomány szerint Pál holttestét a 12. században Konstantinápolyba, onnan 1240-ben Velencébe vitték, majd Nagy Lajos király Magyarországra hozatta, és a Budaszentlőrincen épült pálos kolostorban helyezte el. Boldog Özséb róla nevezte el az egyetlen magyar alapítású szerzetet, a pálosok rendjét. Bizonyára sokan csodálkoznak azon, amit a történetben hallottunk, hogy a holló vitte a kenyeret, az oroszlánok pedig sírt ástak a szent életű remetének. Csak ugyan csodálkozhatunk rajta, de Isten számára semmi sem lehetetlen. Miért nem segíthetett volna egy holló és az oroszlánok által abban, ami szükséges volt Szent Pál életében? Két könyörgést imádkozok, az egyik a régi páros misekönyvből való, a második pedig a római misekönyvből. Istenünk, ki az első remetét Szent Pált, aki e világ zűrzavarából visszavonult a puszta magányába, a mai napon vetted fel az angyalok társaságába, kérünk közben járására tisztíts meg a világ minden szennyétől, és mennyei ajándékoddal szentelj meg minket. Amen. A római misekönyv könyörgését a szentmisében így imádkozzuk. Istenünk, te remete Szent Pálnak a magányban erőt adtál arra, hogy a szegény és alázatos Krisztust kövesse, mint halálig. Közben járására add meg nekünk is, hogy hivatásunkban hűségesek legyünk, és eljussunk arra a tökéletességre, amelyet egyszülött fiadban állítottál elénk, általa, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Thank you.
Hétvégi levél. Események, történetek, gondolatok. Életről, világról, hitről. Tőlünk önöknek, tőlem önnek. Hétvégi levél.
Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallják.
Kedves barátom! Ahogy az új év első napjai ránk köszöntenek, gondoltam tollat ragadok, vagy inkább billentyűzetet, hogy megosszam veled néhány gondolatomat erről a különleges időszakról. Az évkezdés mindig olyan, mint egy tiszta lap, amelyet még nem érintettek a múlt tintafoltjai. Tele van lehetőségekkel, reményekkel és kihívásokkal, amelyekre egyszerre tekintünk izgatottan, és talán kissé félve is. Valahogy az új év kezdetében mindig van valami varázslatos. A napok ugyanúgy peregnek tovább, ahogy az előző évben, mégis valahogy más a levegőben a hangulat. Mintha egy titkos megállapodás született volna az emberiség között. Most van itt az idő, hogy újra próbálkozzunk, hogy új célokat tűzzünk ki, és hogy a hibáinkból tanulva jobbak legyünk. Kedves barátom! Nem tudom, te hogy vagy vele, de én szeretek ilyenkor visszatekinteni az elmúlt évemre. Vannak pillanatok, amikért hálás vagyok, és vannak leckék, amiket csak nehezen tanultam meg. Talán te is érzel így. Egyszerre nosztalgiázol és tervezel. A múltra emlékezni fontos, de a jövő lehetőségei azok, amik igazán előre visznek. Az új év számomra azt is jelenti, hogy újra megkérdezhetem magamtól. Ki akarok lenni? Mit szeretnék elérni? Hogyan tudom mindezt a Jóisten segítségével megvalósítani? Ezek a kérdések egyszerre izgalmasak és mélyek, hiszen a válaszok nem mindig egyértelműek. De talán nem is kell, hogy azok legyenek. Az év nem azzal lesz sikeres, ha minden kérdésre tudjuk a választ, hanem azzal, hogy úton vagyunk, tanulunk, növekszünk, és közben értékeljük az apró örömöket. Valahogyan úgy, ahogyan Puszta Sándor megfogalmazta Dónum című versében. Kaptál egy arcot, apád, anyád arca. Kaptál egy nevet, hordozd becsülettel. Kaptál egy kezet, ne erezd el, ne erezd el. Kaptál egy szívet, igazíts rajta, ha tudsz. Kaptál egy világot, javíts rajta, ha tudsz. Kaptál egy életet, viseld el, ha tudod. Kaptál egy napot, még mindent jóvá tehetsz. Kedves barátom, kívánom neked és szeretteidnek, hogy az idei évetek legyen tele szeretettel, kegyelemmel, egészséggel és olyan élményekkel, amelyek mosolyt csalnak az arcotokra. Legyen erőtök megvalósítani az álmaitokat, és ehhez legyenek mellettetek olyan emberek, akik támogatnak, amikor szükségetek van rá. Ha netán évközben elfáradnátok vagy elbizonytalanodnátok, akkor emlékezzetek arra, hogy a tiszta lap mindig ott van előttetek, akár júliusban vagy októberben is. Végül Varga László kaposvári püspök gondolataival zárom levelem. Mindent megkaptunk ahhoz, hogy a Földön szeretetben tudjunk élni. Ha ismernénk ezt a szeretetet, és rámernénk bízni magunkat Istenre, akkor megváltozna minden. Szeretettel és reményekkel teli gondolatokkal ölel, barátod.
Kedves hallgatóink, Balogh Ferenc hétvégi levelét hallották.
Bízom benned, bízom benned minden nap örökké. Bízom benned, bízom benned minden nap örökké.
följöttem én. És te megvártál sokat, vártál rám. Úgy hívlak a magány éjjelén, mikor elvész a szó, mikor csak átölelni jó. Tudom, hogy távol voltam, fájt neked. Tudom, hogy nélküled nem életed. Bízom benned, igazságos úr vagy. Bízom benned, irgalmas jó. Boldogság, mikor téged lát. Hallott hangom, lágy, de szét. Kérlek, szólj hozzám, mikor csak téged hív a szám. Életem nem féltem, hisz jó veled. Tudom, hogy nélküled nem életek. Bízom benned, igazságos úr vagy. Bízom benned, irgalmas jó. Igazságos úr vagy, bízom benned, irgalmas jó. Bízom benned minden nap örökké. Bízom benned, igazságos úr vagy, bízom benned, irgalmas jó.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Kassza Boglárka hitoktató, az Egri Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium diákjaival a hivatásról beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Én Krasza Boglárka vagyok, az Erdi Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium hittantanára, és szeretettel bemutatom a mai beszélgető partnereimet.
Zelei Dóri,
Kása Lili,
Jakab Nóra,
Kovács Laura,
Molnár Boglárka,
Hellik Jara.
A mai témánk, amiről a mai alkalommal beszélgetni fogunk ezen a mini hittanórán, az a jó hír továbbadása lesz majd. Hogyan adjuk tovább a jó hírt? Mi a különbség a feladat, a foglalkozás és a hivatás között? Mi az, amit az ember hivatásként űzhet? Milyen feladataink vannak a világban? Ugye ezekről a kérdésekről fogunk beszélgetni, és akkor először is feltenném nektek azt a kérdést, hogy szerintetek mi a különbség a feladat, a foglalkozás és a hivatás között? Mi az a feladat? Kezdjük azzal. Amikor azt halljátok, hogy ez egy feladat, akkor mi egy feladat?
Házi feladat.
Saját magunknak, vagy mások által felállított, elvégzendő foglalkozás.
Igen, ugye az, amit muszáj vagy megcsinálni, egy tennivaló, ami időt, figyelmet igényel. Mi még a feladat?
Hát, amit mondjuk anya ad otthon, hogy csináld meg ezt, de mondjuk a segítségnek is vehetjük, hogy
kötelező.
Így önszántunkból.
Kötelező dolgok,
így van. Ugye a feladat az, amit muszáj megcsinálni, kénytelen vagy rá, iskolába szükséged van, hogy megcsináld a házi feladatot, vagy azt a feladatot, amit órán kiadnak. De például, amikor otthon mondják, kerti munka, házi munka, hogy ezt és ezt csináld meg, akkor ezt feladatként fogjuk fel. És mi a foglalkozás?
Kézműves foglalkozás, mikor régen az óvodában volt ilyen, vagy alsóba. És akkor ilyen, ami ilyen kézműves, amit kézzel készítünk, mondjuk anyák napjára, vagy első áldozástól az ilyen csattot, mi saját kezűleg fűztünk ilyen virágot.
De akkor... szép, az nagyon szép lehetett. Lili?
Hát a foglalkozás az én szótáramba idézőjelbe, amit önszántadból csinálsz, amit azért csinálsz, mert te szeretnéd. Tehát most az office példát követve is, az, hogy mondjuk megoldj egy képességfelmérő, valami feladatot színezős, vagy számos színező, az feladat volt. De az, hogy te most leültél az óvónénivel nyakláncot fűzni tésztából, vagy sem, az már a te feladatod volt.
Ez már
te választásod volt.
Tulajdonképpen az a különbség a feladat, meg a foglalkozás között, hogy a feladat az kötelező, még a foglalkozás meg választható. Bogi, mit gondolsz erről?
Igazából egy olyan munka, amit így szívesen elvégzel, és ezt így tekinted egy olyan dolognak, amit szeretsz csinálni.
Mindenkinek van foglalkozása, nektek az a foglalkozásotok, hogy ti tanulók vagytok, ez is egy foglalkozás, ugye tele van feladattal, amit kötelező megcsinálni, de mégis foglalkozás, mert azért szívesen jártok iskolába, nem? Foglalkozás.
De bizonyos szempontokból nézve, igen, például barátok, vagy van olyan óra, amit valaki kedvel, de bizonyos szempontokból szerintem szilárdan kijelentettem, hogy nem. Tehát az, amikor tanulni kell.
Ugye, amikor a feladat van,
igen,
a kötelező jellegű.
Igen, az nem biztos, hogy mindenki szereti, bár nem száfolom, biztos van olyan, aki szeret tanulni. Én nem ilyen vagyok.
És mi a hivatás? Laura?
Például, hogyha már keresztényi rádióban vagyunk, akkor már keresztényi példát mondjak. Mondjuk akár egy papnak, nővérnek a hivatása, hogy hova mennek, hova küldik. Lehet, hogy a hazájától 2000 kilométerre küldik őt hivatásba. Akár ez is lehet egy hivatás, hogy egy tanárnak, hogy a gyerekekbe neveljen valami értelmet, amire mondjuk otthon a szülőnek nincs lehetőség, mert ő nem tudja A-tól Z-ig mondjuk a történelmet, a matekot, mindenféle egyenletet, amit a gyereknek tudnia kell az élethez. És ezt a tanár tanítja meg neki.
És szerintetek például mondjuk egy taxisofőr munkája lehet hivatás?
Szerintem lehet.
Lehet. Persze.
Igen.
Most az se lehet szerintem egyszerű, hogy nem tudom pontosan milyen műszakok vannak, de mondjuk beül reggel 9-kor egy autóba, és onnan jó formán nem száll ki csak pár percekre, hogy esetleg ebédszünet van, vagy éppen nem kell mennie, de hogyha most azt nézzük, Eger nem kisváros. Tehát itt szerintem ritka az olyan taxi, ami úgymond nem aktív.
Dóri?
Hát szerintem az azért lehet hivatás, mert mondjuk én a bátyámat veszem példának, ő nagyon-nagyon szeret vezetni. Szóval, hogyha szeretek vezetni, és mondjuk szeretem a társaságot, akkor így szerintem teljesen jó, hogyha elmegyek taxisofőrnek, mert végül is, ha olyan a személy, akkor beszélni is tudok vele, társaságom is van, ismerkedek is, de viszont vezetek is.
Igen, ugye hát az, amit így szívesen végzünk, hivatásként élünk meg a mindennapokban, akár ugye, ahogy Laura, te mondtad, a tanár munkája, vagy egy taxis, ugye hát amit szeretünk csinálni, ugye ezek ilyen általános értelembe vett hivatás. Na, és mi a keresztény hivatás? Mi az ember hivatása? Mi a keresztény hivatás, Laura?
Talán az, hogyha egy ilyen világi embert nézünk, aki nem tartozik rendhez, nem pap, vagy ilyesmi, hogy terjessze akár a hitét, nem az, hogy terjessze, hanem akár mondjuk el is fogadtassa meg. Ne érezzék úgy az emberek, hogy ez ciki, és hogy így ezt átadni az embereknek, tanúságot tenni.
Szuper, ugye Máté evangéliumában van, hogy menjetek és tegyétek tanítványom már mind a népeket, ez ugye minden keresztény embernek a hivatása. Na és nektek mi lenne az a munka, amit nem csak mint foglalkozás, nem csak mint feladat, de mint hivatás is szívesen végeznétek, hogy most úgy érzitek, hogy azt ti a hivatásotoknak tudnátok elfogadni. Lili?
Hát számomra a bűnügy része, a nyomozói rész, mert szerintem ez egy olyan foglalkozás, vagy olyan munka, ami nélkül, hát igencsak érdekes világban élnénk, mert ha nem lennének rendőrök, nem lennének nyomozók, nem lennének börtönben börtönőrök, akkor mindenhol ott lenne a lopás, gyilkosság, csúnyán mondva, akkor meg bármi ennél súlyosabb, vagy éppen csekélyebb bűn, ami nem biztos, hogy olyan jó lenne, hogyha minden nap attól kellene félnünk, hogy ne vajon, ma kirabol ki kit.
Tehát ezt így hivatásként igen. Tudnád megélni. Tiara?
Hát én személy szerint az ügyvédi szakma felé húz a szívem, viszont kiskorom óta nagyon szerettem volna orvos is lenni, akár ilyen gyerekorvos, vagy bármi másfajta, ami még így érdekel.
Ez egy nagyon-nagyon szép hivatás, amikor valaki emberekkel foglalkozik, akár az igazságszolgáltatás terén, akár az orvosi pályán, de az ügyvédi pályán is, ugye, ja, ott is ez fontos szempont. Laura?
Én két szakmában tudnám elképzelni magam, vagy tolmácsként, vagy ügyészként. Tehát én úgymond Lili munkájához kapcsolódva, mert az ügyész az vádol. Az ügyvéd megvéd, és én vádolni szeretnék, hogyha lehet.
De hogyha tényleg bűnös az,
igen,
az ember is.
Akkor én nagyon fújnám az igazamat, és az menne.
Az igazságérzet az fontos. Dóri?
Én venném a harmadik tartópillért, úgymond, és én pszichológus akartam nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokáig lenni, csak aztán rájöttem, hogy nem nekem való a személyiségemből kiindulva, de nem is azért, mert nem szeretek segíteni, csak magamra venném úgymond a pácienseim problémáját, de szerintem ez is nagyon fontos, hogy a mentális és lelki egészséget egyensúlyba tudjuk tartani, fent tudjuk tartani, mert hogyha az ember nincs ott fejben, akkor az
nem. Igen, ezzel nagyon fontos dolgot mondtál, hogy az ember ugye a test és a léleknek az egysége, és nem tudunk egyiktől sem eltekinteni, és hogyha az egyik beteg, akkor bizony a másik is. Ez a kettő, ez egymás nélkül nem létezik. Nóri?
Hát én vagyok most itt akkor ezek szerint a fekete bárány, mivel nekem úgy semmi elképzelésem sincs még egyenlőre, hogy mit szeretnék majd csinálni, mi lenne az a munka, amit én szívvel, lélekkel tudnék csinálni. Ugye kicsiként mindenkinek voltak ilyen kis apróságok, például fiúknál rendőr, tűzoltó, meg úgy általánban így az állatorvos, orvos. Hát ez nálam is megvolt, de úgy ezektől már úgy elpártoltam. Most pedig még úgy keresgélek, hogy mi lenne az, amit úgy szeretnék csinálni.
És hát ebben az a nagyon szép, hogy Isten minden emberre külön hivatást választott. Minden embernek külön-külön megvan a hivatása, meg az a munkahely, az, amit tényleg úgy tud felfogni, hogy egyszerűen csak pörögnek a napot, és élvezi, amit csinál. És hát ez mindenkinek majd más lesz. És ez bizony nagyon-nagyon-nagyon sok idő még kialakul. Ugye tudjátok, hogy én sem tanárként kezdtem legelőször, hanem egy másik pálya felé akartam menni, és bizony ez később alakul ki, és ez fontos, hogy az ember ismerje önmagát, hogy legyenek olyan emberek körülötte, akik így elmondják neki, hogy mi lenne a jó irány. és hát ez egy nagyon-nagyon nehéz és nagyon-nagyon hosszú feladat. De hát mindig nyugtasson az benneteket, akik még így nem nagyon tudjátok, meg téged is, Nóri, hogy bizony van egy konkrét feladatod a világban. Itt van egy feladat, ami csak és kizárólag a tiéd. Egy nagyon kedves tanárom mondta ehhez kapcsolódóan, hogy amikor tanárnak készültem, hogy akkor bekerülsz az osztályterembe, akkor te vagy az, aki képes vagy megoldani azt, ami ott majd lesz. Te vagy az, aki képes vagy ott helytállni, és ott ez a te feladatod. És így nektek is megvan a ti saját személyes küldetésetek és a saját személyes hivatásotok. La 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 la.
Az Úr nevét az ég lakó, dicsérje angyaloknak búrusa, dicsérje fönn a nap s az égen átfutó, hulló csillagnak hűlő fénybora. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Dicsérje hegy, halos a cédrusok, dicsérje szél, vihar, a hó, a köd, a jég, a férgek és a szárnyas állatok.
Ha már hivatásról beszéltünk, ugye ezek ilyen általános értelembe vett dolgok voltak, milyen életállapotbeli hivatások vannak?
Szóval az életállapotbeli hivatás szerintem az, amikor nem csak egy munkaként éli meg az adott munkáját, hanem inkább az életének érzi, hogy ebbe van benne ez az élete, és függetlenül attól, hogy ezt munkának is lehet venni, de nem az, mint mondjuk vegyük megint a tanárt. Fel kell reggel, esetleg csomagol a gyerekeknek kaját, ilyenek, vegyünk egy női tanárt. Elmegy a suliba, ott megint kap egy halom gyereket a nyakába, leadja az anyagot, esetleg meghallgatja az ügyesbős dolgaikat, hazamegy és foglalkozik a családjával. Mondjuk egy papnál ez nem így van, tehát hozzá bármikor érkezhetnek, bármikor nagyon hívhatják, jó. Vagy ilyenek. És ez, vagy akár egy orvosnál is, mert az orvosnak is mindig toppon kell lennie, ha valami történik.
Igen, ugye vannak olyan életállapotbeli hivatások, itt ilyenkor szerzetesekre gondolunk, meg papokra, meg családosokra, akik ugye különbözőképpen élik meg az evangéliumot, és ez a három, amit ilyenkor említeni szoktunk, ugye a papok, katolikus papként, lelkészként, református lelkészként, evangélikus lelkészként, ők is egy hivatást élnek meg. A szerzetesek, ők már sokkal jobban el vannak köteleződve. Tudjátok-e, hogy mi az a három forradalom, ami hármas forradalmuk, mi az evangéliumi forradalmuk? Valaki esetleg tudja, emlékeztek-e rá? Vagy ilyet mondok, hogy szegénység?
Szegénység, hűség, nem?
Tisztaság?
Tisztaság, ez volt a harmadik.
És engedelmesség, ez az ő hármas forradalmuk. És hát ugye vannak, akik családosként élik a mindennapjaikat, tehát ez sem kevesebb, mint egy papi hivatás, mert egy szerzetesi hivatás. Ti beszéltetek-e már így valakivel Jézusról, vagy valakinek Jézusról? Volt-e már ilyen tapasztalatotok?
Hát nekem olyan volt, hogy kisebb testvéremnek hittanórán, akárha nem értett valamit, vagy nem tudta megcsinálni akár a feladatait, akkor mindig tőlem kért segítséget, és mindig így segítettem neki ebben.
Szuper, igen. De ez nagyon szép, amikor így tényleg így beszélünk neki Jézusról, meg segítünk másoknak ilyenekben. Van még egy nagyon különleges hivatás, ez a missziós hivatás. Itt ugye ti is mondtátok, hogy amikor emberek elmennek különböző helyekre hirdetni az evangéliumot, szeretnék felolvasni nektek egy rövid történetet egy 20. századi misszionáriusról, és kíváncsi vagyok, hogy rájöttek-e, hogy ki volt ő. Földrajz tanár volt az indiai Kalkuttában. 2 évtizeden át tanított, és egy utazás megváltoztatta az ő életét. Éppen vonattal ment egy másik városba. A harmadosztályú vasúti kocsitba, mint mindig, teljes zsúfoltság volt. A leszegényedett, beteg, elhagyatott embereket látva határozott késztetést érzett, hogy a város szélére, a lepusztult negyedbe költözzön. A szerencsétlen emberek közötti szolgálatával akarta tükrözni Isten szeretetét. A környékbeli lakosság vezetői eleinte nem nézték jó szemmel, mit akar közöttük a keresztény nő. Érthetetlen volt számukra, miért megy el a betegekhez, miért ápolja a haldoklókat. El akarták lehetetleníteni több alkalommal is az ő munkáját, de ő nem torpant meg. De az ellenfelei a város vezetőségnél feljelentették. Azt állították, hogy a betegek ápolása során másokat is megfertőzött, terjesztette a kórokozókat. Egy alkalommal a rendfőnök váratlanul meglátogatta. Ez a hölgy éppen egy haldoklót ápolt. A találkozás végén a rendőr a panaszosoknak ezt mondta. Amint mások ellátják ezt a szolgálatot, és hasonló szeretettel gondoskodnak az elhagyatottakról, akkor hajlandó megtiltani ennek a nőnek a tevékenységét. De az ellenfelek elhallgattak. A nyomortelepen a hivatásból végzett munkájához többen csatlakoztak, és így megalapították a szeretett misszionáriusoknak a szerzetes rendjét. Életüket az imádságnak és nincstelenek szolgálatának szentelték. Amikor mindennapjáról kérdezték, azt mondta, a szociális gondozók és közöttünk az a különbség, hogy ők valamit cselekszenek, mi pedig valakinek. Minden, amit mi csinálunk, Jézusért van. Életünknek ez az értelme. A nap 24 órájában Jézust szolgáljuk. Tevékenysége miatt 1979-ben megkapta a béke Nobel-díjat. Ki ez a szent? Kiről volt itt szó?
Kalkuttai Szent Terézről.
Kalkuttai Szent Terézről, így van, ismertebb nevén, ahogy mondtátok, ti is Teréz anyáról, ő a szeretett misszionáriusának a rendjéhez csatlakozott. Tudtak-e még esetleg ilyen misszionáriusokat, akár jelenleg is, vagy régebbi időkből? Laura?
Akár, hogyha vegyük az apostolokat, Pál, Péter, mentek terjeszteni.
Igen, mindenfelé mentek ugye terjeszteni az evangéliumot, őt is Jézus missziós parancsa alapján. Tudtak-e még misszionáriusokat?
A szalézi családnál ugye nagyon sok helyről érkeznek, és hát Pesten is több ilyen szemét is ismerek, például Emmanuelt, Claudius atyát.
De szerintem akár Fülöp atya is lehet, mert ő sem magyar.
Igen, itt Tegerben is van egy missziós atyánk, Fülöp atya, ki pont azért jött ide Magyarországra, hogy itt terjessze az evangéliumot. szerzetesek, főleg akiket Bogi, te is említettél, szalézi szerzetesek, és hát bizony most Magyarországon is vannak többet. Szerintetek miből nyernek ők erőt? Eljönnek nagyon-nagyon messziről. Mi az, ami őket segítheti akár a mindennapokban, akár így a munkájuk során? Lili?
Hát én az én válaszomat tudnám egy szóval, a hit. Tehát szerintem ez az a dolog, ami a hát ilyen slang szóval mondva a legnagyobb ilyen hajtóerő, a legnagyobb...
A legmotiválóbb dolog.
Igen.
Így van, igen. De ez lehet a legmotiválóbb dolog. És mondjuk így a mindennapokban mit csinálnak ők, miből táplálkoznak így, ha már a hitről volt szó, a lelküket mivel tudják táplálni egy missziós?
Vagy ez most lehet, hogy rossz válasz, de nem abból, hogy például egy csomó ember miattuk kezd el hinni, és hogy ez nekik olyan pozitivitás, meg motiváció, hogy tényleg van miért csinálni, és van kiért csinálni, és ebből.
Igen, igen, nagyon jót mondtál, Dóri. És hát ugye nyilván itt az imádságról is beszélhetünk, mint lelki táplálékról, a szentmisétről, a szentségimádásokról. Úgyhogy szerintem így összefoglalva elmondhatjuk, hogy ugye mindenkinek van egy hivatása, mindenkinek van egy küldetése, ami személy szerint csak az övé, és hát ez ugye az életünkben nagy feladat, hogy ezt így megtaláljuk, hogy mi a mi személyes küldetésünk. És ha már itt a missziókról is beszéltünk, akkor szerintem most záróimában a misszióban lévő atyákért, szerzetesekért, nővérekért mondjunk el egy mi atyánkot. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk,
aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Amen.
Isten végig dicsérve, Szent az Úr adott nekünk szabadságot végre. Minden nemzet látta őt, igazságos Isten, kétkedő pogány előtt karja győzhetetlen. Minden nemzet látta őt, igazságos Isten, kétkedő pogány előtt karja győzhetetlen. La 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 la. Na énekelj, virág, serkedjből, na lojhát, hozd elő a citerát, hozd elő a párfát. Trombitát és kürdzelét, Úrs király az Isten, harsonázt föl tengerét, őt dicsérje minden. Trombitát és kürdzelét, Úrs király az Isten, harsonázt föl tengerét, őt dicsérje minden. A hirdesség vizek, kis folyók csörögve, hadd robajjal kőhegyek, szent vagy mindörökre.
Zengen újra énekünk, Isten tégy dicsérve, szent az Úr hozott nekünk békességet végre.
Zengen újra énekünk, Isten tégy dicsérve, szent az Úr hozott nekünk békességet végre. La 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 la.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Kassa Boglárka hitoktató beszélgetett tanítványaival. Egy korábbi adásunk ismétlését hallották, az összeállítást Tankó Zsuzsanna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.